be. Azok pedig leborulva imádták őt, és nagy örömmel tértek vissza Jeruzsálembe. Jézus mennybe menetelének az ünnepe van ma, és ha jól tudom, csütörtökön eddig még a gyülekezet nem nagyon ünnepelte ezt a jeles napot. A katolikusok áldozó csütörtöknek hívják, mi pedig mennybe menetelnek. Miért ez a különbség? Ennek van egy történelmi hagyománya, áldozó csütörtök. Áldozni kellett, katolikusoknál kötelező volt a gyónás, és aki nem gyónt legalább évben egyszer, az nem áldozhatott. És ennek a határideje, ennek az egyszeri gyónásnak, ami minimális követelmény volt, annak az ideje húsvét. De volt egy engedmény, hogy húsvéttól számítva a mennybe menetel napjáig, tehát még plusz 40 napunk van arra, hogy megtegyük a kötelező kört, elgyónjuk, amit el kell gyónni, és aztán utána pedig részt vehetünk a misén, és mi is áldozhatunk. Reformátusoknál nincs ilyen, úgyhogy mi nem nevezzük áldozó csütörtöknek, hanem mennybe menetelnek nevezzük. Mi az, ami történik? Azt látjuk, hogy a feltámadás után 40 nappal, miután Jézus sok tanítványnak megjelent, 500-nak, és még a 12-nek, és tanította őket, kint vannak valahol a város szélében, és egyszer csak Jézus, miközben beszél hozzájuk, felemelkedik, és egy felhő eltakarja őt, és eltűnik a tanítványok szeméről. De Jézus azt kéri tőlük, mielőtt még fölmegy a mennybe, hogy menjenek el a népekhez, és vigyék el az evangéliumot. Hirdessék az örömhírt, hogy van a bűnökre bocsánat, és hogy van örök élet. És ezután pedig eltávozik is, fölmegy az Atya dicsőségébe. És vége. És hogyha innen néznénk, akkor jogosan kérdezhetnénk magunktól, hogy miért nem gyásznap a mai. Miért örülünk? Sőt, az igében is azt olvassuk, hogy ezután, miután Jézus felemeltetett a mennyekbe, elragadtatott, a tanítványok örömmel, sőt, fokozzák, nagy örömmel mentek vissza Jeruzsálembe. Mi történik itt is? És miért örülnek a tanítványok Jézus távozásának? Emlékszem, hogy amikor dolgoztam, és a főnök péntekenként általában korábban ment haza. Már délután 2 órakor, emlékszem, micsoda bulit csaptunk, amikor elment, mert mi még ott maradtunk este 6-ig. Hú, de hogy örültünk, hogy elment a főnök. Végre, jó messzire, jó messze el. És olyan dolgokat csináltunk, amit egyébként nem volt szabad. Chipset ettünk a számítógép közelében. Többször mentünk ki kávészünetre. Feltekertük a rádiót, és hangosan hallgattuk a zenét. Mind-mind olyan dolog, amit egyébként a főnök jelenlétében nem teszünk meg. És nagyon örültünk. De vajon erről az örömről van-e szó? Azért örülnek a tanítványok, mert Jézus elment jó messzire, jó messze el. És innentől kezdve ők is feltekerhetik a rádiót, ihatnak kávét, chipszeshetnek, és csinálhatnak, amit akarnak. Hát nem egészen. Jézus az utolsó tanításai között sok mindent mond, sok mindent a tanítványok szívére helyez, de az semmiképpen sem, hogy én nagyon messzire fogok elmenni. Azt olvassuk tőle, ez a Máté végén van, közvetlenül a elragadtatása előtt, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Na de nem furcsa, Jánosban meg azt olvassuk, hogy azt mondja a tanítványok, hogy el fogok menni az Atyához, és helyet készítek nektek. Sőt, az énekben is ezt énekeltek az első vagy a második verszakban. Most akkor hogy van ez? Jézus most elmegy, vagy itt marad? Vagy hogy tud elmenni, hogy közben itt van velünk? Ugye ennek így látszólag van értelme, vagy nincs? Furcsa. Most akkor messze van, vagy közel? Haladjunk tovább az igénkben. És miután Jézus szólt, és azt mondta, hogy el fogja küldeni majd a Szent Lelket, szemük láttára felemeltetett, és felhőt takarta el a tanítványok szeme. És őt felhőt akarta el a tanítványok szeméről. Arra szeretnék mindenkit kérni, hogy figyeljünk most erre a leírásra. Jézus felemeltetik, de alig, hogy éppen, hogy elhagyja a lába a földi valóságot, a földi határt, fölemelkedik. Abban a pillanatban felhő takarja előtt, ragadja előtt. A tanítványok szeme elől pedig eltűnik. Hol ismerős ez? Hol találkoztunk már ezzel az úgynevezett felhő élménnyel a Bibliában? Ugye most nem arra a felhőre gondolok, amiből eső esik meg hó. Gondoljunk például a Megdicsőülés hegyére. Amikor Jézus Mózessel és Illéssel, tehát két mennyei lénnyel beszélget. És itt azt olvassuk, hogy egyszer csak felhő támad és beárnyékolja őket. A tanítványok nagyon megrémülnek, mert a felhőbe kerülnek. És ekkor hang hallatszik a felhőből, ez az én fiam, akit kiválasztottam, ráhallgassatok. De az Ószövetségben is találkozunk ilyen felhő élményekkel. Gondoljunk arra, amikor Isten beszélget Mózessel a Sínai hegyen, felhőből, felhőn keresztül beszélget vele. Vagy gondoljunk arra, amikor Isten vezeti a népét a pusztaságban. Hogyan teszi? Felhő oszloppal. És még sok ilyen bibliai példával találkozunk, ahol van egy felhő, ami szorosan összekapcsolódik Isten jelenlétével. Úgyhogy ahogyan látjuk, nem a hagyományos felhővel van dolgunk, hanem az Isten dicsőségével. Az írások általában ezzel a szóval, a felhő szóval jelzik, mutatják, hogy Isten jelen van a teremtett világban. Amikor Isten ma valahogy megmutatkozik a teremtett világban, és valahogyan érzékeljük, több szóval szoktuk leírni, de nagyon gyakori szó a felhő szó. Hogy miért, nem tudom. Én még nem láttam Istent felhőben, de el tudom képzelni, hogyha úgy jön, akkor én is felhőként érzékelném. A tanítványok is erről tesznek bizonyságot. Felhő takarja el Jézust. És ez egy meglehetősen furcsa kifejezés. Hadd illusztráljam egy példával, hogy miért dolgoznak a tanítványok és a Szentírás írói a felhő szóval. Ha most körbenézünk ebben a teremben, akkor látjuk azt, hogy ennek a teremnek van szélessége, van hosszúsága és van magassága. Ez egy háromdimenziós tér, vagy egy háromdimenziós valóság. Teljesen egyértelmű. Ebben élünk, ebben mozgunk, tudunk jobbra-balra menni, tudunk föl-lemenni, megkerülni, alábújni, fölülugrani, stb. Tegyük föl, hogyha mi nem három, hanem kettő dimenzióban laknánk, élnénk és gondolkoznánk. Egy téglalapban, mint egy kis pont. Itt is tudnánk mozogni, itt is találkoznánk egymással, itt is ki tudnánk egymást kerülni, jobbra vagy balra, de hogyha arra kerülne sor, hogy át akarnánk ugorni a másikat, képtelenek lennénk rá. Mert ahhoz kell a magasság, ahhoz kell az úgynevezett harmadik dimenzió. Éppen ezért, hogyha valami olyasmi történik egy kétdimenziós ember számára, ami furcsa és megmagyarázhatatlan, teszem azt, valaki odajön és átugorja, akkor azt érzékeli, hogy valóban valami történt. Van tényleg egy dimenzió, amiről eddig azt hittem, hogy nincs, vagy legalábbis hittem, hogy van, de mégis láthatatlan, emiatt mégis rejtélyes, és amikor közel jön hozzám, akkor valamennyire érzékelem, és a saját emberi kétdimenzionális szókincskészletemmel körül tudom valahogy írni, de mégsem tudom pontosan, hogy mi ez. Na ez a felhő. Mi három dimenzióban élünk. Isten pedig az isteni dimenzióban. Mi a teremtett világban élünk, Isten pedig abban a világban, amit feltehetőleg nem teremtett. Nevezhetjük most mennek, nevezhetjük isteni dimenziónak, nevezhetjük az Atya jelenlétének, nevezhetjük dicsőségnek. És amikor az Isten közel jön a teremtett világba, akkor mi a kis háromdimenziós emberkék szókincskészletével azt mondjuk erre, hogy felhő. Vagy azt mondjuk erre, hogy égő csipkebokor. És így tovább. És ami nagyon fontos, hogy ahogyan a magasság, a terem magassága szorosan kapcsolatban van a terem hosszával és szélével, ugyanúgy a menny is szoros kapcsolatban van a Földdel. A kettő nagyon szoros kapcsolatban van egymással. Nagyon sokan gondolunk általában úgy a mennyre, hogy ez egy messzi, távoli hely, ahova, hogyha meghalunk, oda fogunk kerülni. Kapunk egy kis hárfát, kapunk egy kis ragyogó glóriát, szárnyaskákat, és felhőkről lábakat lógatva egész nap hárfázunk, és énekelünk az örökké valóságig. Isten őrizzen, hogy ez legyen a mennyország, különben agylobot kapok, és kitépem a maradék hajamat. Mert hogy ez szerintem egy darabig nagyon jó, de az örökké valóságon keresztül. Bocsánatot kérek a zenészektől és a dicsőítőktől. Nekik ez biztos mennyország lenne. De hála Istennek, hogy a Biblia nem így írja le a mennyet. A Biblia szerint a menny nem egy hely, ahova az emberek a halálukkor mennek, hanem a Bibliában a menny az Isten tere, vagy ahogyan már mondtam, az Isten dimenziója. A Föld pedig az ember tere, vagy a Föld dimenziója. És a Biblia nagyon világosan tanítja, hogy ez a kettő szorosan összekapcsolódik egymással. Átfedésben van egymással. Az ókori zsidók számára a templomban kapcsolódott össze a menny és a Föld. A keresztények, az első tanítványok, és nekünk is, a mi számunkra is, Jézus az a templom, és ezt önmagáról állítja, Jézus az a templom, akiben összekapcsolódik a menny és a Föld. És az az érdekes, hogy pünköstkor, miután elküldi hozzánk a Szent Lelket, mert ezt ígéri, hogy elküldöm hozzátok a Szent Lelket, a mennybe menetel napján, akkor csodák csodájára mi is a Szentlélek templomává válunk. És bennünk kapcsolódik össze menny és Föld. És itt már elkezdjük kapizsgálni és érteni, hogy miért örülnek annyira a tanítványok. Mert olyan közel van hozzánk az Isten. Közelebb van hozzánk, mint az ingünk, ezt Luther Márton mondta. Közelebb van hozzánk, mint az orrunk hegye. Ha te az Isten temploma vagy, akkor benned lakik a Szentlélek, benned van Isten jelenléte, azaz benned kapcsolódik össze menny és Föld. Az Atya közvetlen közelében vagy, és ennek óriási jelentősége van. Szóval Jézus fölment a mennybe, ami nem azt jelenti, hogy elutazott valahova felhők fölé. Elutazott egy távoli bolygóra. Elment jó messzire. Belépett egy olyan dimenzióba, amit mi nem érzékelünk a saját szemünkkel. Belépett az Atya dicsőségébe, az Atya jelenlétébe, a felhő. Na de mit csinál ott, és miért örüljünk mi ennek? Miért jó az, hogy Jézus elment? Miért van ott a mennyben, és különben is? Mit kezdjünk mi ezzel? Soha életemben nem fogom elfelejteni azt, legelső gazdagréti szolgálatom, elmegyek a nyugdíjasok otthonába, és van ott egy nagyon kedves, nagyon morcos bácsi, aki rögtön falhoz tapasztott egy nyomasztó kérdéssel, hol van Jézus? Na mondd meg, hol van? Hát, szerint teológiai tudásom szerint a mennyben, és már csuklott is a hangom. És miért ment föl a mennybe? Nézek rá riadtan, de nem hagyja, hogy válaszoljak. Biztos azért, mert jó, rossz volt itt neki, ugye? És hát így én köpni nyelni nem bírtam, a kollégám, barátom Áron ott ült mellettem, majd leesett a székről a nevetéstől, és aztán már nem is tudom, hogy hogy kerültünk ki ebből a szituációból. Akkor nem éreztem azt, hogy közel van a menny, akkor azt éreztem, hogy a kínó kínjában égek, és nem tudok válaszolni ennek a követelező embernek. Szóval Jézus sok mindent mond arról, hogy miért megy föl a mennybe. Négy dolgot emelnék ki ebből, ezeket maga Jézus mondja. Az elején összefoglalom, kibontom, ez az öröm oka, és aztán befejezzük, és beszélgetünk róla az asztaloknál. Tehát, azt olvassuk ki a Szentírásból, hogy Jézus felment a mennybe, többek között azért, hogy uralkodjon felettünk, hogy elküldje a Szent Lelket hozzánk, hogy közben járjon értünk, és hogy ítéljen minket. Olvassuk ezt fel még egyszer. Felettünk, hozzánk, értünk, minket. Ugye halljuk, hogy a mennybe menetelnek milyen szoros üzenete van számunkra. A mennybe menetel nem csak Jézusról szól, hanem rólunk. Szóval, korábban már említettem, hogy Jézus azért megy el, hogy elküldje a Szent Lelket. A keresztények azért örülnek, amit már mondtam, bennük kapcsolódik össze a menny és a föld, ők Isten lelkének a temploma, ez hatalmas következményekkel jár. Másrészt pedig gyakorlati oka is vannak, Jézus feltámadott testben nem tudott jelen lenni mindenhol egyszerre. Ezért elmegy és elküldi a Szent Lelket, akinek nincsen feltámadott teste, a teremtés történet legelején azt olvasok, hogy lebeg a vizek felett, vagyis képes mindenhol egyszerre jelen lenni. Szóval ilyen gyakorlati oka is vannak. Jézus azt mondja, hogy jobb nektek, hogy elmegyek, mert így elküldhetem nektek a Szent Lelket. És ugye nagyon közel van hozzánk. Az egyik barátom azt mondta, hogy hihetetlen, hogy milyen lehetőség áll a keresztények előtt, hogy szabad bejárásuk van az Atyához, hogy bármikor megszólíthatják őt, bármikor kérhetnek tőle vigasztalást, bármikor kérhetnek tőle bátorítást, bármikor kérhetnek tőle tanácsot vagy vezetést. Jézus maga mondta, hogy bármit kérjetek az én nevemben, és én is kérni fogom nektek az Atyától. És ez a barátom azt mondta, hogy szerintem nem az a nagy bűn, hogy néha-néha, vagy sokszor-sokszor ilyen vagy olyan vétket követünk el, hanem az a nagy vétek, vagy az a nagy bűn, hogy nem élünk ezzel a lehetőséggel, amit Jézus felkínál nekünk. Bármikor megszólíthatjuk a mennyek királyát, a föld teremtőjét, a mi megváltónkat. Bármikor. Nincsen térhez, nincsen időhöz kötve. És bármikor kérhetjük őt. Szent Lélek, hogy elküldje, és ezt teszi lehetővé. A másik, amit már énekeltünk és énekelni is fogunk, hogy Jézus a mennyben közben jár értünk. Ő a főpap, aki folyton imádkozik. Folyton imádkozik, és a te ügyedet képviseli. A te életedet képviseli. A te bűneidet és a te megigazolásodat képviseli. Ő az, aki bemutatja az Atya előtt azt az áldozatot, ami egyszeri és tökéletes. Bemutatja azt, ami a kereszten történt. És egyszer s mindenkorra ez elég. És nem kell elszenvednünk azt a jogos haragot és ítéletet, amit a bárány szenvedett el. Közben jár értünk. Ezért, hogyha bármikor úgy érezzük, hogy kisebb, nagyobb bűnünk van, amitől nem tudunk megszabadulni, van közben járótok a mennyországban, az Atya színe előtt, aki könyörög értetek és veletek együtt. A harmadik, hogy Jézus uralkodik, mint király. Erről nem akarok sokat szólni, de azt olvassuk, és azt mondjuk el az apostolok, az apostoli hitvallásban, hogy fölment a mennybe, ül a mindenható Atya Isten jobbján, vagyis ott ül a trónon, uralkodik. Uralkodik élet, és uralkodik halál felett. Uralkodik minden felett. Ő a mi úrunk, ő hozzáigazodunk. És azért vigasztalás és bátorítás ez ránk nézve, mert hogyha királyunk uralkodik a halál fölött, akkor a te halálod fölött is uralkodik. És ezért a halál nem pont, hanem kettős pont. És a legutolsó az, hogy Jézus azért megy el, hogy visszajöjjön ítélni. Miért örömhír ez? Ugye azt is olvassuk a Szentírásban, meg az apostoli hitvallásban is mondjuk, hogy visszajön ítélni és élőket és holtakat, hogy visszajön a bíró, és igazságot fog szolgáltatni mindenkinek, és mindenkinek megfizet. De miért örömhír ez? Hát az evangélium szerint azért, mert a bíró meghalt értünk. És elszenvedte azt az ítéletet, amit kiszabott ránk. Éppen ezért, aki a bíróhoz menekül, annak nincs mitől tartania. Mert a bíró már elszenvedte az ítéletet. És ezért öröm hír az, hogy visszajön ítélni. Mert akkor minket nem ítél el, hanem minket felment. És magához vesz minket. És örökké közöttünk lakozik. Szóval Jézus nem távol, hanem közel van, összefoglalásképpen. A mennyország nem egy távoli dolog, hanem nagyon közel van. Bármikor hall minket, bármikor lát minket, könyörög és közben jár értünk. Bennünk van Isten jelenléte, ő uralkodik az életünk és a halálunk felett, és felment az ítélet alól. Szóval Jézus király, főpap, bíró, templom, és elküldi a Szent Lelkét. Innentől kezdve az a kérdés, hogy mit kezdünk ezzel. Mellé állunk, vagy megtagadjuk? Elfogadjuk, mint királynak, vagy elutasítjuk, és föllázadunk? Elfogadjuk, hogy ő a bíránk, vagy egy másfajta bírót választunk magunknak? A saját lelkiismeretünket, vagy a sátánt? És ő a mi közben járunk is, és egészen közel van hozzád, közelebb, mint az orrod hegye, mert Jézus felment a mennybe. Amen.